Nos, üdvözlet mindenkinek! Az első dolog, amit szeretnék kérdezni, kérni, az az, hogy önkéntesekre volna szükségünk. Vetyi András kollégám írt egy interaktív jegyzetet, ő mestere az Excelnek, és az arra jött rá, hogy az Excel segítségével egy csomó valszám dolgot tökéletesen lehet szemléltetni, és ezt nagyon szépen kidolgozta, és írt egy elektronikus interaktív jegyzetet, amely teljesen friss dolog, és arra kért engem, hogy toborozzak matematikus, illetve fizikus hallgatókat, akik ennek a jegyzetnek bizonyos részeit elolvasnák, tehát felosztanánk a jegyzetet, ahányan jönnek úgy valahogy annyi felé, és el kéne olvasni bizonyos részeit ennek a jegyzetnek nagyon kritikus szemmel, és mindenféle kritikákat megfogalmazni az olvasói oldalról. Jó? Úgyhogy erre keresnék önkénteseket, akár óra után most, akár e-mailen a balázs@bme.hu-ra. Szeretném kérni, hogy aki érez magában motivációt arra, hogy egy teljesen más szemléletű valszám jegyzetet elolvasson és építő kritikát adjon róla, azt nagyon szívesen várnám. A maga jegyzet az más, hogy épül fel, mint a miénk, másról is szól egy kicsit, tehát nem pont ugyanaz a tananyag van benne, persze vannak közös vonások, egy más megközelítés, és nem helyettesíti azt, amit mi itt tanulunk természetesen, mert máshogy tanuljuk, más tanulunk többet is, kevesebbet is, de mindenképp egy érdekes élmény lehet, azt gondolom, és érdemes lehet elolvasni egy részét, vagy akár az egészet, és mi pedig nagyon örülnénk neki, hogyha közben kritikákat kapnánk. Jó, úgyhogy erre akkor óra végén, vagy e-mailben kérnék szépen jelentkezőket. Na, az előző héten információm szerint voltak független eloszlások, tehát megnéztétek azt, hogy mi történik akkor, amikor független valváltozókat kell egyszerre kezelnünk, beletvezetve egy csomó minden. Én a következő lépés az lenne, hogy több valváltozó, tehát két valószínűségi változóra, X és Y függetlenségére sok szép tételt láttunk, vagy láttatok. Ez úgy nagyjából azt mondom, hogy megvolt. Jó? Na most mi van akkor, hogyha az X1, X2, stb. Van n darab valószínűségi változónk függetlenek. Ezt hogy kell definiálni? Hát azt fogom mondani, amit két valószínűségi változó esetén is, hogyha minden mérhető A1, stb. AN halmazra, AN-re, annak a valószínűsége, hogy az X1 az A1-ben van, stb. XN az AN-ben van, szétesik szorzatra. Jó? Tehát ezeknek a valószínűségeknek a szorzatára. Hopsz, ez itt egy A1-es, ez egy AN. Oké? És ezzel ekvivalens az, hogy a eloszlás függvény szétesik, ha diszkrétek, akkor ekvivalens az, hogy a súlyfüggvény szétesik szorzatra, a folytonosak, akkor együttesen, akkor ekvivalens azzal az, hogy a sűrűségfüggvény szétesik szorzatra. Tehát minden általánosítható, általánosítható a kétdimenziós esetről az n-dimenziósra. Oké. Na most X1, X2, stb. Hogyha nem véges sok van, hanem végtelen sok van belőlük, akkor azt mondom, hogy függetlenek, ha bármelyik véges rész független. Jó? Függetlenek, hogyha bármely véges rész, véges család független. Oké, ezen senki nincs meglepve. És még azt is mondom, hogy ezzel ekvivalens, ez alatt az ekvalat azt akarom érteni, hogy függetlensége ekvivalens a következő, hogy az X2 az független az X1-től, és az X3 az független az X1 és X2-től. X3 független X1 és X2-től együtt. Ez mit jelent? Bármilyen kombináció. Tehát tegyen fel, hogy az X1 az valami A, az X2 az valami B, e feltétel mellett az X3 elosztása nem változik. Jó? És az X4 független az első háromtól. X1, X2, X3-tól. És így tovább, és így tovább. Jó? Ha ezt leellenőrzi az ember, akkor megvan a függetlenség. Mindenki emlékszik rá, hogy eseményekkel is úgy volt, és persze valváltozókkal is úgy van, hogyha van valahány eseményem, és páronként függetlenek, az még kevés. Abból még a közös függetlenség nem jön ki. De hogyha leellenőrzöm azt, hogy a második valváltozó független az elsőtől, a harmadik az első kettőtől, a negyedik az első háromtól, és ezt végig tudom csinálni akármennyire, akkor megvan a függetlenség. Jó, ez egy ilyen szorzási szabályszerű dolog. Valamikor a fél év elején a független eseményeknél volt egy szorzási szabály, és ha azt az ember fölírja, akkor abból ez kijön.
Tehát ez még egy gyors megjegyzés volt itt.
Jó. Definíció, vagy inkább jelölés. Jelölés. F-A-E-V-V. Ez azt jelenti, hogy független, azonos eloszlású valószínűségi változó. Független, azonos eloszlású valószínűségi változók. Jó, ezt még itt rövidítem egy kicsit. Jó, ez egy olyan jelölés vagy rövidítés, amit az emberek használnak, és angolul pedig úgy mondják, hogy IID, Independent Identically Distributed Random Variables.
Ez az angol megfelelő. Tehát ez egy szó lényegében.
Tehát ez bármilyen szakcikkben ezt szóként használják. Azt is, hogy FIVV magyarul, vagy azt, hogy IID angolul.
Tehát ez fontos megemlíteni. Jó.
Na most, akkor lássuk, hogy mi a legfontosabb felhasználásra a független valváltozóknak. Természetesen az, amikor összeadjuk őket.
Tehát független valváltozókat össze akarunk adni.
Független valószínűségi változók összegei és rövid leszek és tömör, nem fogok számolni sokat, mert gyakorlaton lesz számolás és időnk meg nincsen. Tehát először a diszkrét esetben az egyszerűség kedvéért diszkrét eset alatt most azt fogom érteni, hogy egészek a valváltozók. Jó? Ha nem egészek, akkor mindenki átgondolhatja, hogy mi a helyzet. Tehát igazából az egész értékűeket fogom nézni, hogy ne kelljen nagyon elbonyolítani az életet. Tehát legyen X egy valváltozó, Y egy valváltozó, egész értékű, tehát diszkrét, és függetlenek. És szeretném megnézni, hogy mi a súlyfüggvénye az ő összegüknek. Tehát veszem az összeget, ez egy valváltozó. Mi az ő súlyfüggvénye? Azaz, mi annak a valószínűsége, hogy a két valváltozóm összege az pontosan K. Hát teljes valószínűség következik, ez az esemény sokféleképp megtörténhet, általános esetben végtelen sokféleképp. Méghozzá úgy, hogy elvileg bármi lehet az Y, és hogyha az Y az I, akkor az X-nek pont K-I-nek kell lenni. Ezek az események egymást kizárják a különböző ikre természetesen, és az uniójuk az pontosan kiadja azt az eseményt, hogy az összeg k. Jó? Tehát az x az legyen k-i, az y az legyen i. Függetlenség miatt ez a valószínűség minden egyes i-re szétesik szorzattá, és pont megjelenik a súlyfüggvény a k-i helyen az x-nek, és a súlyfüggvény az y-nak az i helyen. Tehát azt kapom, hogy ez szumma i megy mínusz végtelentől végtelenig, súlyfüggvénye az x-nek a k-i helyen, szóval súlyfüggvénye az y-nak az i helyen. Íme az összeg súlyfüggvénye. Ezt hívják úgy, hogy diszkrét konvolúció. Diszkrét konvolúció. Jó? Persze, hogyha mondjuk az x nem negatív, akkor ez az összeg csak addig megy, amíg az i eléri a k-t. Hogyha az y nem negatív, akkor az összeg csak nullától indul. Mert egyéb tagok nullák lesznek. De az mind benne van ebben. Jó. Na most. Akarok csak mondani, nem fogok most számolni, csak említem, vagy kijelentem példákat. Néhány nevezetes példa, hogyha az x az Poisson lambda eloszlású, és az y az Poisson mu eloszlású, akkor az és függetlenek, az nagyon fontos, tanélkül nem megy, tehát függetlenek, akkor az összegük az megint csak Poisson eloszlású, és a paraméter az összeadódik. Jó, ez egy állítás, amit most nem fogok bebizonyítani. Ezt végig lehet számolni, és remélem szerint gyakorlaton végig is lesz számolva, ha még nem volt. De az a helyzet, hogy a múlt óra alapján ezt már érezzük, sőt tudjuk is. Múlt előadáson, ha az információink nem csalnak, szerepelt oda a feladat, hogy az emberek jönnek a postára, és mindenki független egymástól férfi vagy nő. Volt ilyen a múlt órán? És akkor kiderült, hogy a férfiak és a nők külön-külön Poisson eloszlásúak, és még függetlenek is. Nézzük fordítva a feladatot. Férfiak jöjjenek Poisson lambda szám szerint, nők Poisson mű szerint. Adjuk össze őket, mit kapunk, függetlenek. Megkapjuk az összes embert a postán, amiről a feladat azt mondta, hogy Poisson. Tehát ha visszafelé nézzük ugyanazt a példát, akkor már látjuk is, hogy igaz. Jó, de közvetlenül a konvolúciós képlet alapján is egyszerűen meg lehet mutatni, és gyakorlaton meg is lesz mutatva, remélem szerint. Példa. Legyen az x binomiális n és p paraméterekkel, legyen az y binomiális m és p paraméterekkel, és itt most van egy nagyon fontos dolog, ebben a példában fontos, hogy a p paraméter ugyanaz. Az m, illetve az n az különbözhet, de a p az ugyanaz. Oké? Okay? És függetlenek. Mi a szituáció? Elvégzek n plusz m darab kísérletet, az első n-ből megszámolom mennyi sikerül az x, a második m-ből megszámolom mennyi sikerül az y, összeadom őket, hogy lássam, hogy összesen az n plusz m-ből mennyi sikerül. Mit kapok? Természetesen egy binomiálist. Természetesen kapok egy binomiálist, aminek a paraméterei n plusz m és p. Jó, binomiálisok összege. Ha a p paraméter ugyanaz, akkor binomiális. Ellenpélda. Nehogy azt higgyük, hogy a minden eloszlás olyan szép. Legyen x geometriai, legyen y is az egyszerűség kedvéért ugyanolyan geometriai, függetlenek, akkor az összeg eloszlása az nem geometriai, hanem mindenki emlékszik rá remélhetőleg, hanem negatív binomiális, pontosan. Negatív binomiális. Mindenki emlékszik a mosolygó fejekre, ugye? Nem sikerült, itt sikerült egy kísérlet, és mondjuk itt is sikerült. Várok a második sikerre. Az első sikerig vártam egy geometriait, a másodikra megint, úgyhogy az összeg az negatív binomiális. Jó? Oké. Tehát ne gondoljuk azt, hogy automatikusan minden eloszlás az zárt ilyen szempontból, hanem... Hoppá. Hanem az egy különleges szerencse és különleges szépség, hogyha eloszlások összege hasonlít önmagára, ilyenfajta, tehát konvolúciója hasonlít önmagára, az egy külön szerencse. Jöjjön a folytonos világ. Tegyük fel, hogy van két valváltozom, és mind a kettő folytonos és függetlenek. Szeretném összeadni őket, és megnézni az összeg sűrűség függvényét. Jó, tehát diszkrét példát láttuk, legalábbis az egész értékű diszkrét példát. Jön a folytonos eset. Tehát legyen folytonos eset. X és Y folytonosak, függetlenek. És szeretném összeadni őket, és megkérdezni, mi az eloszlás. A jó mennyiség ilyenkor, legalábbis az egyik jó mennyiség, amit érdemes nézni, az az eloszlás függvénye az összegnek egy bizonyos A helyen. Oké? Tehát mi az eloszlás függvénye az összegnek egy bizonyos A helyen? Azaz mi a valószínűsége annak, hogy az összeg az kisebb, mint A? Hogy kell ezt megcsinálni? Hát, hogyha ezek külön-külön folytonosak voltak és függetlenek, akkor a sűrűség függvény szorzódik, tehát együttesen folytonosak. Együttes folytonos, akkor az összeget is osztjuk, együttesen folytonos. Sőt, hát egyszerűen ez egy halmaz. Igazából csak annyit kell itt mondani, hogy egy kettős integrált szeretnék arra a halmazra, hogy az x plusz y kisebb, mint a, az együttes sűrűséget, ami a függetlenség miatt egy szorzat. Dx, dy, mondjuk. Jó? És itt kihasználtam a függetlenséget azzal, hogy szorzatba írtam a közös sűrűség függvényt. Oké? Na most, hogy kell ezt szépen fölírni, és legalább valamelyik részét egy kicsit kiszámolni? Hát azt mondom, hogy ebben a kettős integrálban elindítom az y-t mínusz végtelentől végtelenig. Az y az egy szabad változó. Viszont ha már megfogtam az y-t, akkor tudnom kell, hogy az x mi lehet, és ez szerint az x az nem lehet nagyobb, mint a minusz y. Tehát ha már megvan fogva az y-om, akkor az x az nem lehet nagyobb, mint a minusz y. Ez a kettős integrál. És akkor integrálom az fxx-et, szor az fyy-t. Jó? Oké. Na most az fyy-ban nincsen x, az konstans a belső integrálra nézve, úgyhogy azt ide ki tudom vinni a belső integrál mögé. És a belső integrálban azt látom, hogy mínusz végtelentől a mínusz y-ig megintegráltam a sűrűségét az x-nek. Akkor mit kaptam? Mit kaptam a belső integrálban? Mínusz végtelentől egy számig a sűrűség, az pont az eloszlás függvény. Megkaptam belül az x-nek az ő eloszlás függvényét az a minusz y helyen. És akkor még van mögötte egy fy és egy dy. Ezt tehát, ezt hívják úgy, hogy az eloszlás függvények konvolúciója. És nem ez fog engem igazán érdekelni, hanem természetesen a sűrűség függvények konvolúciója fog igazán érdekelni. Az, hogy sűrűség függvényt kapjak, ahhoz én most megderiválom mind a két oldalt, A szerint. És a bal oldalon azt kapom, hogy sűrűség függvénye az összegnek, és a jobb oldalon mindenki elhiszi nekem remélhetőleg, hogy a deriválással az A szerint szabad bemennem az integrál alá, és azt kapom, hogy integrál mínusz végtelentől végtelenig fx sűrűség x a mínusz y fy y dy. És ez az érdekes képlet, ez az, amit majd használni fogunk, vagy gyakorlaton. Ezt hívják úgy, hogy a sűrűség függvények konvolúciója. Jó? Tehát kell vennem az egyik sűrűséget az a minusz y helyen, a másikat az y helyen, megintegrál mínusz végtelentől végtelenig. Persze, hogyha valamelyik valváltozó az mondjuk korlátos tartományon létezik, tehát egyéb helyeken nulla valószínűség, akkor ott a sűrűségek nullák lesznek, tehát akkor az integrál egy része az nulla lesz, egy másik része majd ad járulékot. Jó, megint csak említés szinten akarok mondani három példát. Független egyenletesek összege, ez is egy ellenpélda, független egyenletesek összege nem egyenletes, hanem remélhetőleg gyakorlaton ki lesz számolva, hogy micsoda, tessék egyszerűség kedvéért, csak utalás szinten most azt mondom, hogy tessék arra gondolni, hogy ha veszek két kockát, és dobok vele, és megnézem az összeget, ez a diszkrét egyenletes lenne. Diszkrét egyenletesek összege, láttuk, hogy nem egyenletes, a legnagyobb valószínűsége a 7-nek van, mint összeg, és lineárisan nő 2-től 7-ig, aztán csökken 7-től 12-ig. Oké, itt is valami ilyesmi történik, két kockadobás összege az nem egyenletes a számok között, tehát 2-től 12-ig, és folytonosban sem. Példa, független normálisok összege, az viszont normális. Azután, hogy a binomiálisak összeadódtak binomiálisra, a függetlenek, és a Dumas-Laplace tétel után valószínűleg senki nincs igazán meglepődve, hogy normálisak összege normális, függetlene. Jó? Példa, ellenpélda megint csak, független exponenciálisok összege, megint csak nem exponenciális. Ugye az exponenciális eloszlás az valahogy a geometriainak a folytonos verziója. A geometriai összege nem volt geometriai, exponenciálisok összege sem exponenciális, hanem valami, amit úgy hívnak, hogy gamma eloszlás. És szépen ki lehet számolni, hogy milyennek a sűrűsége, ott van a képlet, be lehet integrálni, nem egy nehéz dolog. Ezt hívják úgy, hogy gamma eloszlás. Jó? Tehát néha összejön, hogy egy változó összege az független esetben ugyanolyan, néha meg nem. No, hát ennyit akartam röviden mondani az összegekről, gyakorlaton még lesznek számolások tervek szerint. Most következnek a feltételes eloszlások, ami megint csak egy érdekes és hasznos fejezet. Tehát most elfelejtjük azt, hogy függetlenek a valváltozók, és általában megint két valváltozót fogunk tekinteni. Először diszkréteket, aztán folytonosakat, együttesen folytonosakat, és megkérdezzük, hogy hogyan lehet feltételes eloszlásokat gyártani, és mik a tulajdonságaik. Az első eset, tehát feltételes eloszlások, első eset a diszkrét eset, és erre csak egy egyszerű példát fogok mondani mindjárt. Jelölést és példát mutatok erre. Tehát legyen x és y valváltozó, diszkrét valváltozók. Jó? Továbbá legyen az y-nak a súlyfüggvénye, azaz annak valószínűsége, hogy az y egyenlő y, az legyen pozitív valamely y-ra. Tehát veszek egy olyan y-t, amire pozitív a súlyfüggvény. És akkor a jelölés a következő. Feltételes súlyfüggvénynek fogom hívni x feltéve y súlyfüggvényének hívom a kis x feltéve kis y helyen azt a feltételes valószínűséget, hogy az x egyenlő x feltéve, hogy az y egyenlő y. Jó? Ez a jelölés. Tehát egyszerűen így fogom jelölni ezt a feltételes valószínűséget. Ezzel a feltételes valószínűséggel minden rendben van, mert a feltétel valószínűségéről feltettem, hogy pozitív. Tehát itt kell az az y, egy olyan y-t kell választanom, ami pozitív eséllyel felvesz a nagy y. Jó? És persze a definíció szerint ez a közös valószínűség, amit úgy is lehetne írni, hogy a közös súlyfüggvény, az xy helyen, per a feltétel valószínűsége, ami a marginális súlyfüggvény az y helyen. Oké? És itt egy megjegyzés. Arról volt szó, hogy a feltételes valószínűség egy abszolút jól nevelt valószínűség. Ennek folyamánya, meg a, lehet minden szépen ellenőrizni, hogy a feltételes súlyfüggvény egy olyan y-ra, ahol értelmes, ez egy teljesen jól nevelt súlyfüggvény. Tehát ez egy nem negatív súlyfüggvény, és az összege, a megösszegzem x-ben, akkor pont egy. Jó? Tehát itt ennek van szép értelme. Egy gyors példát akarok mutatni, csak hogy ne lebegjen annyira semmiben a dolog. Gyors példát szeretnék mutatni. Legyen az x és az y két valváltozó. Együttes súlyfüggvényüket fogom ide most fölrajzolni ilyen táblázatba, vagy fölírni. Mind a kettő fölvehet 0 és 1 értékeket. Mind a kettő fölvehet 0 és 1 értékeket. Nullát vesz föl mind a kettő egyszerre, 0,4 valószínűséggel. Aztán az x 0 és az y 1 0,2 valószínűséggel, fordítva 0,1, és itt pedig 0,3. Tehát ez itt, amit látunk, ez a közös súlyfüggvény. Tehát még egyszer, ez azt jelenti, hogy az x egyenlő 0 és az y egyenlő 1,2 valószínűséggel. Jó? A közös súlyfüggvénynek az összege, hogyha x-ben és y-ban is összegzel, akkor 1 kell legyen, úgyhogy ha mindent jól írtam föl, akkor ezeknek a számoknak az összege pont 1. És akkor ez tényleg egy rendes közös súlyfüggvény. Nézzük meg azt, hogy mennyi a súlyfüggvény értéke a nulla feltéve nulla helyen. Azaz, mi a valószínűség annak, hogy az x nulla feltéve, vagy az y nulla? Az y nulla persze pozitív, konkrétan 0,5 valószínűséggel megtörténik, úgyhogy ez nem probléma. A definíció szerint kell venni a közös súlyfüggvényt per az y súlyfüggvényét a nulla helyen. A közös az 0,4, az y-né az 0,5, amit úgy kaptam, hogy összeadtam a 0,4-et a 0,1-jel, tehát az jön ki, hogy 4/5. És akkor a súlyfüggvénye az x-nek feltéve y-t, az 1 feltéve 0 helyen, az egészen hasonlóan kell vennem a 0,1-et, elosztani a 0,4 plusz 0,1-jel, és ennek az eredménye 1/5, és akkor szépen látjuk, hogy a kettő összege az 1. Tehát ez egy rendes súlyfüggvény. Jó? Ha viszont fordítva csinál a másik feltétellel, ugye itt két értelmes feltétel van, hogy az y az vagy 0 vagy 1, hogyha az y-t 1-nek veszem, akkor ide az jön ki, hogy 0,2 per 0,5. Hát kiírom ezt is így, hogy 0,2 meg 0,5. Micsoda, 0,2 meg 0,3, azaz 2/5, és fordítva pedig 0 feltéve 1-et, nem, 1 feltéve 1-et, ezt akartam mondani, 1 feltéve 1-et, akkor arra meg kijön a másik része ennek a valószínűségnek, tehát 0,3 per 0,2 meg 0,3, azaz 3/5. Ez is egy jó nevelt súlyfüggvény, természetesen. Viszont mi a tanulság? Ennek a két résznek egymáshoz az égvilágon semmi köze. Nem? Ide eloszthattam volna ezt a másik 5/10 súlyt akárhogy, ahogy csak akarom. Jó? Tehát továbbra is érvényes az a barna vagy vörös megállapításunk, hogy ez egy jó nevelt súlyfüggvény egészen addig, amíg y fix, ne piszkáljuk a feltételt. Abban a pillanatban, hogy a feltételt elkezdjük piszkálni, akkor bármi megtörténhet. Jó? Tehát egy rögzített feltétel mellett itt jól nevelt súlyfüggvényekről van szó. Oké. Na akkor a diszkrét esetet azt hiszem, hogy mindenki szépen látja és érti. Gyakorlaton lesz még sok szép példa. Viszont én most el akarom magyarázni a folytonos esetet, ami egy fokkal érdekesebb lesz. Folytonos eset. Természetesen együttesen folytonos esetet fogok nézni. Tehát együttesen folytonos eset. Tehát legyen x és y együttesen folytonos. És hát persze, ugye súlyfüggvényre itt nem tudok beszélni, tehát szeretnék valami olyasmit, hogy mi a valószínűsége annak, hát súlyfüggvény nem tudok, akkor próbálkozok eloszlás függvénnyel. Mi a valószínűsége annak, hogy az x kisebb, mint kis x, feltéve, hogy az y egyenlő y-nal. Nem hallom a sikításokat. Nem lehet. Mi a baj? Ennek itt nulla a valószínűsége. Itt azért közvetlenül ezt nem lehet megcsinálni. Az y egyenlő y esemény az nulla valószínűséggel történik meg. Tehát ezt így, ahogy van, nem tudom definiálni. Akkor mit csinál az ember? Pontosan valami határértékkel próbálja ezt megcsinálni. Tehát elkezdem nézni azt a valószínűséget. Veszek először is, még mielőtt fölírom, egy olyan y-t, hogy az fy, tehát a marginális sűrűség az y-nak az legyen pozitív és folytonos. Jó, tehát veszek egy olyan y-t, ahol a marginális sűrűség az pozitív és folytonos. Legalább az y pontban. Akkor az azt jelenti, hogy ha elég közel megyek az y-hoz, akkor pozitív sűrűségértékeket kell, hogy találjak. Azaz, ennek az eseménynek, hogy az y az benne van az y és y plusz epsilon intervallumban, ennek pozitív a valószínűsége. Minden pozitív epsilonra. Jó? Tehát veszek egy epsilon pozitív számot, valóst, és akkor ennek pozitív a valószínűsége, úgyhogy ennek van értelme. Ezzel minden rendben van. Konkrétan ez annak a valószínűsége, hogy az x kisebb x-nél, és az y benne van ebben az intervallumban, per annak a valószínűsége, hogy az y benne van ebben az intervallumban, és hát ezt föl is tudom írni az együttes eloszlás függvénnyel, azt állítom, hogy az együttes eloszlás függvény az x és y plusz epsilon helyen, mínusz az együttes eloszlás függvény az xy helyen, per a marginális eloszlása y-nak az y plusz epsilon helyen, mínusz a marginális eloszlása y-nak az y helyen. Jó? Mit csinál az ember, ha ilyen sok epsilont lát egy törtben, alul is, fölül is? Rögtön eloszt epsilonnal és limest vesz. Tehát elosztom a számlálót is, meg a nevezőt is epsilonnal, és veszek limest, hogy epsilon tart nullához, fölülről, és akkor, ha minden szépen működik, tehát itt azért egy kicsit meg kell gondolni, hogy az f az tényleg szép legyen, ne legyen épp törése, szakadása, stb. De ha minden szépen működik, akkor ez konvergál oda, hogy a parciális deriváltja y szerint az fxy-nak, ugye itt a második változóban majd differenciálnyados, elosztva a deriváltja az fy-nak y szerint. Hát az meg pont a sűrűség. Ez konvergál ide. Úgyhogy akkor én most definíciót fogok tenni. Azt fogom mondani, hogy annak a valószínűsége, hogy az x kisebb x feltéve, vagy az y egyenlő y, ezt eddig nem mondhattam ilyet, de most azt fogom mondani, hogy ez legyen egyenlő azzal, ami ott van. D per dy, fxy, per kis f y. Egy olyan y-ra, ami pozitív a sűrűségfüggvény, a marginális és folytonos. Jó? És ezt fogom úgy hívni, mint egy feltételes eloszlás függvény az x feltéve y helyen. Tehát feltéve, hogy az y egyenlő kis y-nal, mi a valószínűsége, az x kisebb, mint a kis x. Egy feltételes eloszlás függvény. Jó? És akkor persze természetes, hogy mit szeretnék feltételes sűrűségfüggvénynek definiálni. Hát ennek a deriváltját x szerint természetesen. Tehát sűrűség függvénye alatt azt értem, hogy mi a valószínűsége az XX és X plusz epsilon között van, feltéve ezt, az persze ebből úgy kapom, hogy de differenciálok X szerint. Tehát ide akkor azt kell írnom, hogy ez a d, hát parciális, d per dx, f x y, x feltéve y, azaz d négyzet per dx dy közös elosztásfüggvény per marginális sűrűségfüggvény. Ezt viszont mindenki tudja, hogy micsoda. Közös elosztásfüggvénynek a vegyes deriváltja az a sűrűség. Tehát megkaptam a közös sűrűséget per a marginális sűrűséget, és ezt kell megjegyezni, ez a fontos. A feltételes sűrűségfüggvény az a közös per a marginális. Ugyanúgy, mint a súlyfüggvény. Állítás, könnyen ellenőrzi mindenki, ez is egy jól nevelt sűrűségfüggvény. F, X feltéve Y-t, egy olyan Y-ra, ahol pozitív a marginális és folytonos, ez egy jól nevelt sűrűség. Amíg meg nem piszkálom a feltételt. Jó? Tehát ez minden tud, amit egy sűrűségfüggvénynek tudnia kell. Értelmes dolog a feltételes folytonos eloszlásról beszélni. Ez az. Erre is akarok mutatni egy példát. Egy gyönyörű szép példám van rá. Mindjárt meg is mutatok. Gyönyörű szép példám pedig a következő. Legyen az fxy egyenlő azzal, hogy e ad mínusz x per y, e ad mínusz y per y, akkor, hogyha az xy pozitív, és nulla egyébként. Ez egy közös sűrűségfüggvény, le lehet ellenőrizni, hogy egy sűrűség. Remélem mindenki átérzi a szépségét neki. Azt ígérem, hogy 5 percen belül tényleg mindenki átérzi a szépségét. A kérdésem a következő lesz, mennyi az annak a valószínűség, az x nagyobb 1, feltéve, hogy az y egyenlő y, ahol az y az egy pozitív szám, hogy a marginális az pozitív legyen. Jó? Tehát ezt akarom kiszámolni. Mit kell ehhez csinálni? Hát többféleképp lehet, de én azt szeretném ezt kiszámolni, hogy mi az x-nek feltéve y-t a feltételes sűrűség függvénye. És ugye a képletünk szerint ezt úgy kell csinálni, hogy vesszük a közöst per a marginálist, és ehhez ki kell számolni a marginálist. Úgyhogy akkor számoljuk ki a marginálist. Hogy kell marginális sűrűséget számolni? Hát meg... Nagyon jó. Meg kell integrálni a közöst, mínusz végtelentől végtelenig, az szerint a változó szerint, amire nincs szükségem. És ezt... Hát mindegy. Úgyhogy ezt csináljuk meg, a közös sűrűség az nulla, hogyha az x negatív, úgyhogy elég nullától mennem végtelenig. Meg kell integrálnom azt, hogy e ad mínusz x per y, e ad mínusz y, 1 per y, x szerint. Ami jó hír, mert ha y szerint kéne, akkor bajba lennék. De x szerint nem vagyok bajba. Van egy e ad mínusz y-om, és akkor ebből kijön egy e ad mínusz x per y elosztva mínusz 1 mínusz y-nal, volt még itt egy y-szorzás, ezt kell venni x egyenlő végtelenben, levonni x egyenlő nullában. Ezek az y-ok itt szépen kiesnek. X egyenlő végtelenben nullát kapok, van egy mínusz jelen, nullában egyet kapok, az jön ki, hogy E ad mínusz Y. Oké? Okay. Úgyhogy el kell osztanom azt a közöst, E ad mínusz X per Y, E ad mínusz Y per Y-t, el kell osztanom, persze az X és Y legyen pozitív, azt hagyd ne írjam ki, mert egyébként vagy nem értelmes, vagy nulla. Tehát XY pozitív, ezt el kell osztanom az E ad mínusz Y-nal, és akkor azt kaptam, hogy E ad mínusz X per Y per Y. Ez van pozitív XY-ra. Jó? Okay. És akkor ezt hogy fogom kiszámolni? Meg fogom integrálni 1-től végtelenig a feltételes sűrűséget az x feltéve y helyen x szerint. Tehát 1-től végtelenig azt ott, hogy e ad mínusz x per y dx. Ez egy egyszerű számolás. E ad mínusz x per y per mínusz 1 per y és y, megint ugyanazt csinálom kb. Mint az előbb. Végtelenben és egyben, végtelenben nullát kapok, ugye az x egyenlő 1 és x egyenlő végtelen. Végtelenben nullát kapok, egyben pedig azt kapom, hogy e ad mínusz 1 per y. Jó? Azt ígértem, hogy 5 percen belül mindenki átérzi ennek a szépségét, és felteszem, hogy ez még nem történt meg. Úgyhogy akkor most elmondom, hogy miért szép ez a feladat. Kezdjük el értelmezni, hogy mi is van ideírva a sok képlet mögött, mi is bújik meg. Először azt fedeztük fel, hogy az fy az e ad mínusz y. Ez mit jelent? Ez mit jelent? Hogy az y exponenciális. Tehát az első megállapításunk, hogy az y az exponenciális változó milyen paraméterrel? Egy paraméterrel. Jó? Aztán felfedeztünk még valamit, azt is kiszámoltuk, hogy a feltételes sűrűség az meg így néz ki. Ez mit jelent? Ez is egy exponenciális sűrűség, tehát azt is megkaptuk, azonban nem tudom nagyon följel húzni, azt is megkaptuk, hogy az x feltéve, hogy az y az egyenlő kis y-nal, azt kaptuk, hogy ez is egy exponenciális változó, hiszen a sűrűség függvény exponenciális függvény az x-ben. És mi a paraméter? Hát a paraméter az 1 per y, ami megjelenik szorzóként is, meg az exponensben is. Tehát ez itt 1 per y paraméterű. Úgyhogy ez a sűrűség függvénye ide van írva, ez egy nagyon szép állapotot tükröz. Az y legyen exponenciális, feltéve az y-t, az x legyen exponenciális 1 per y-nal. És akkor hogy kell ezt kiszámolni? Mi a valószínűsége, az x nagyobb 1, feltéve az y-t, azaz mi a valószínűsége, hogy egy exponenciális 1 per y-val változó nagyobb, mint 1? Hát aki már egy kicsit számolt exponenciális, az tudja, hogy e ad mínusz paraméter. Ugye az elosztás függvény az 1 mínusz e ad mínusz paraméter szer 1. Akkor maga az, hogy nagyobb, az e az mínusz paraméter szer 1, hát az is jött ki. Rendben? Úgyhogy ez a példa, ez tényleg, legalábbis szerintem ez nagyon szép. És akkor most egy kicsit sokkolni szeretném a jelenlevők idegeit. Ezt egy kicsit máshogy fogom felírni. Azt fogom írni, hogy az x feltéve y-t az exponenciális 1 per nagy y paraméterrel. Ha valaki megmondja nekem, hogy a nagy y az kis y, na egyenlő éppen, akkor exponenciális 1 per kis y. Ha valaki azt mondja nekem, hogy én tudom, mi a nagy y, de nem mondom meg, akkor az x felett a nagy y-t az exponenciális 1 per nagy y paraméterre. Tehát ugyanaz van odaírva. Jó, ez a kettő, ez egy az egyben ugyanaz. Jó, csak ez egy kicsit kompaktabb jelölés, és majd ezt fogjuk használni, ilyenfajta dolgokat fogunk használni, úgyhogy ezzel elkezdem fölkészíteni a jelenlevőket, hogy ilyesmi dolgoknak van értelme, és ez fontos és szép dolog lesz. Jó, van egy kérdés feltételes elosztásokkal? Minden tiszta és világos. Azt remélem, hogy gyakorlaton még sok szép példa előkerül, viszont én most áttérek a következő anyagrészre. ami a várható érték tulajdonságairól fog szólni. Várható értéket már láttunk persze egy változóra. Tehát fogtunk egy valószínűségi változót, elmondtam, mi annak a várható értéke, hogy kell kiszámolni. Nevezetes esetekben volt is kiszámolva, főként gyakorlaton. És most a várható értéknek a szép tulajdonságaira akarok egy kicsit rátérni. Tehát várható érték. És természetesen akkor lesz érdekes a dolog, amikor több változó lesz egyszerre. Először egy egyszerű, egydimenziós tulajdonságot akarok megmutatni. Egy egyszerű állítás. Tegyük fel, hogy van egy valószínűségi változó, ez most még csak egy változó. És olyan ez a valószínűségi változó, hogy A és B között van egy valószínűséggel. Úgy is szokták ezt mondani, hogy majdnem biztosan A és B között van. Jó? Állítás, ekkor az ő várható értéke szintén A és B között van. Jó, ezzel nem lepődik meg senki, a valváltozó mindig A és B között van, vagy legalábbis egy valószínűséggel, akkor a várható értéke is. Hát bizonyításra az persze, ez teljesen általános igaz. Minden, amit most mondani fogok ebben a részben, az teljesen általános. Diszkrétre, folytonosra, kevertre, szingulárisra, mindenre igaz. De én most a bizonyításokat csak vagy diszkrétbe, vagy folytonosba fogom megcsinálni. Akár diszkrétre, akár folytonosra, hogyha elkezdem felírni mondjuk diszkrét esetben a várható értéket, akkor azt kapom, hogy summa i-re xi-szer pxi. Viszont tudom azt, hogy a pxi az nulla minden olyan xi-re, ami nincs a és b között. Ugyanis annak a valószínűsége, hogy az x nincs a és b között, az nulla. Tehát én nekem elég ezt úgy szummázni, vagy elég, ez csak olyan x-ekre ad járulékot, ami biztosan a és b között van. Pxi az nulla, hogyha az xi az nagyobb b-nél, vagy kisebb a-nál. Jó? Úgyhogy biztos az, hogy ezek az xi-k, amikre járulék jön a szummából, azok biztosan kisebb, igazából ide már egyenlőt is tehetek, azok biztosan kisebbek a b-nél. Tehát ez biztos, hogy igaz, hogyha az xi-ket kicserélem a b-re, akkor egy nagyobb dolgot kapok. Egyszerűen azért, mert járulék csak onnan jön, az xi kisebb a b-nél. A b egy konstans, ki lehet emelni, és a szumma pxi az pedig 1, tehát azt kaptam, hogy b. És egészen hasonlóan meg lehet csinálni az alsó korlátot is ára. Jó, mindenkinek befejezi az alsó korlátot ára. És persze ugyanez sűrűség függvénye is nagyon szépen el lehet mondani, tehát ebben nincs semmi különösen nehéz. Ez egy kis egyszerű állítás, amit majd fogunk használni. A következő állításom az, hogy ha x és y valváltozók, x és y valváltozók, veszem egy függvényét nekik, egy g függvényt, aki egy kétváltozós függvény, legyen mérhető, hogy minden szép legyen, akkor ennek a g függvénynek, ez ugye egy véletlen lesz, hogyha hasába teszem az xy-t, állítás az, hogy ő neki a várható értéke a summa i-j gxi y-j szorozva a közös súlyfüggvényt, hogyha diszkrét esetben vagyunk, illetve integrál mínusz végtelentől végtelenig, mínusz végtelentől végtelenig, gxy közös sűrűség, xy, hogyha az együttesen folytonos esetben vagyunk. Tehát így kell számolni egy függvénynek a várható értékét. Egy dimenzióban ezt már láttuk, tehát voltak ilyen állításaink, hogy gx-nek a várható értéke az úgy számolódik, hogy summa gx px, illetve integrál gx fx. Hát több dimenzióban is igaz a dolog, tehát két dimenzióban is várható értéket így kell számolni. Ezt most megmutatom pozitív G-re, folytonos esetre is pozitív G-re, és akkor megint mindenki elgondolkodhat rajta, hogyha egy G nem feltétlenül pozitív, akkor hogy kell szétvágni pozitív és negatív részre, hogy igaz legyen. Tehát pozitív G-re a bizonyítás. Azt fogom mondani, hogy a G-nek a várható értéke az integrál nullától végtelenig annak a valószínűsége, hogy a G xy az nagyobb, mint z, dz. Erről volt szó, hogy fogok egy valószínűségi változót, legalábbis a folytonos, akkor annak a akkor várható értéke az a farok valószínűségnek az integrálja. Ezeket úgy hívják, hogy farok valószínűségek. Jó? Folytonosra ezt láttuk is, és aztán mondtam azt, hogy ez teljesen általánosan is igaz, tehát nem biztos, hogy maga a G egy folytonos változó, ugye elképzelhető, hogy mondjuk a G-nek egy szintvonalán pozitív valószínűség van, tehát a G lehet diszkrét. Ez nem baj, ettől függetlenül ez mindig igaz. Jó, ezt nem bizonyítottuk, de mindenki el tudja képzelni. És akkor azt mondom, hogy rendben van, ez egy integrál nullától végtelenig dz, és veszem azt az eseményt, hogy a gxy nagyobb z-nél. G egy mérhető függvény. Ezt az eseményt egy kettős integrállal csinálom meg. A kettős integrál, azon xy számokra integrálok, azon xy számokra integrálok, melyekre a g nagyobb, mint a z. Jó? És akkor itt, amit kell integrálnom, az a közös sűrűség. Kettős integrált látok, úgyhogy reflexben integrált cserélek. Kettős integrálja. Hát kívül a g nagyobb kell legyen z-nél, és a z nullától végtelenig megy. A g egy pozitív függvény. Úgyhogy a kettős integrál az a teljes síkon végig mehet nyugodtan. Mert a g pozitív függvény, akkor az, hogy a nagyobb z-nél. Hát itt megint ilyen apró dolgokat most hagyd ne szörőzzek, hogy mi van, hogyha a g pozitív valószínűsége nulla. Tehát legyen a g szigorúan pozitív, és akkor ezzel nincs probléma. Jó? Tehát kettős integrált veszek itt, és aztán egy egyes integrált, a kettős integrál kívül az dx, dy, az egyes integrál belül az dz, és akkor itt figyelnem kell, hogy a z mettől meddig megy. Ide az van írva, hogy a z legyen kisebb a g-nél. Tehát akkor nullától mehetek a z-vel, egészen a g-ig. Ez tehát a belső integrál, dz, és ide írom a sűrűséget, amiben persze nincs z, úgyhogy rögtön ki is megy a belső integrál alól. És a belső integrálból annyi maradt, hogy nullától g-ig 1, ami pedig maga a g. Úgyhogy már kész is vagyok. Jó? Na most, jön az, ami igazán fontos ebben az egész fejezetben, vagy ebben az egész részben. A g-nek az összeget fogom választani, esetleg a különbséget. Tehát legyen gxy a két változó összege. És akkor az állítás az, hogy az összegnek a várható értékét úgy kell számolnom, hogy ki kell integrálnom a közös sűrűség függvénnyel az összeget. Tehát most választom a g-t az összegnek. Gxy legyen egyenlő x plusz y-nal. És kíváncsi vagyok, hogy mi a várható értéke az x plusz y-nak. Azaz mi a várható értéke ennek a g-nek. Az előbbiek szerint akár diszkrétben, akár folytonosban, diszkrétben úgy kell csinálnom, hogy meg kell összegeznem a g-t, ami az összeg, xy meg yj, az xyj helyen szorozva a közös súlyfüggvény, illetve a folytonos esetben ezt úgy kell csinálnom, hogy meg kell integrálnom a g-t, ami az összeg, x plusz y, szorozva a közös sűrűségfüggvény. És akkor nézzük, hogy mi történik mind a két esetben. Külön akarom elvégezni a szummát. És ez szabad általában. tegyük fel, hogy szabad, itt nem teljesen világos, hogy szabad egy ilyen összegbe bemenni az Integra vagy a Summával, de már összegbe még szabad is talán. Tehát felteszem, hogy be tudok menni az összege, meg az Integra az összeg alá, és akkor azt mondom, hogy summa i, xi, pxi, y, meg summa i, y, pxi, y. A kettős szummából itt a j-t el tudom végezni, és megkapom a marginális súlyfüggvényét az x-nek. Utána x-szer a marginális súlyfüggvény az x-nek, az mit ad? X-szer marginális súlyfüggvény az x-nek összesen mit ad? Az pontosan ad nekem egy várható érték x-et. Itt az x-re való összegzést el tudom végezni, mert nincs benne y, az külön van. Kapom a marginális súlyfüggvényt az y-nak. Utána a súlyfüggvényt fölösszegzem az y-változókkal, mit kapok? Y-nak a várható értékét. És persze ugyanezt el tudom mondani a folytonosban is. X-szer fxy dx dy, kettős integrál y-szor fxy dx dy. Először elvégzem itt az y szerint, itt akkor kapok egy marginális sűrűségfüggvényét az x-nek. X-szer sűrűségfüggvény x a másik integrálban ad egy várható értéket. A másikban elvégzem a marginálisát, elvégzem az x szerinti integrálást, kapok egy marginális y-t. Y-szor marginális sűrűség az megint egy várható érték, tehát megint csak ezt kaptam. Azaz, várható érték additív. Úgy is mondhatnám, hogy várható érték linearitását látjuk megint csak. Várható érték linearitása. És hogy nevezem ezt második verziónak, mert az első verzió még arról szólt, hogy ax plusz b lineáris. Ez pedig arról szól, hogy ex meg y, az szétesik ex és ey-ra. Jó? Hol használtam ki, hogy az x és az y független? Sehol. Ez minden x-re és y-ra igaz. Minden x, y valváltozóra igaz, nem kell függetlenség sem. Azon nem csodálkozik talán senki, hogyha két különböző kockával dobok, akkor a dobások összegének a várható értéke az 3,5 meg 3,5. De az, hogy a kockákat összekötöm egy cérna szállal, és nem lesznek függetlenek, és úgy dobok, akkor is 7 a várható érték az összegnek. Ez már nem egy teljesen triviális dolog, ez talán nem jutott volna mindenkinek eszébe. Igaz. Ezt nagyon ki fogjuk használni. Tehát ez nagyon fontos, és nagyon szép, és olyan dolgokra ad módszert, amit egyébként nagyon nehéz megcsinálni. Mindenki elhiszi nekem, vagy végigcsinálja, hogyha ide mínuszt írtam volna, akkor itt mindenhol mínusz jelent volna meg, és akkor itt is mínusz lenne, tehát különbségek várható értéke, az a várható érték különbsége. Jó? Na most, íme egy következmény, egy egyszerű következmény, amit érdemes azért felírni. Következmény, tegyük fel, hogy van két valváltozón, x és y, és egy valószínűséggel az x kisebb, mint az y. Akkor ebből következik, hogy a várható érték x az kisebb egyenlő, mint a várható érték y. Ide kisebb egyenlőt is írhatok amúgy. Még úgy is következik. Jó? Miért? Nagyon egyszerű. Mert veszem az y-x-nek a várható értékét, és mivel egy valószínűséggel ez nem negatív, ezért valahol az óra elején, vagy nem olyan régen ott fönt, megállapítottuk, hogy akkor a várható érték sem lehet negatív. Tehát ebből itt következik, hogy a várható érték az nem negatív. Ellenben az előbb mutattam meg, hogy a várható érték különbségképzésre szépen viselkedik. Tehát azt kaptam, hogy az ey-ex sem lehet negatív, és már is kész vagyok. Jó? Úgyhogy ez egy egyszerű következmény. Mutatok egy, most jön néhány példa, néhány fontos és érdekes példa.
Az első példám az lesz, hogy veszek mintákat, x1, x2, stb. N darabot veszek belőlük, FAEVV. Mit is jelentett az FAEVV? Mi is volt ez? Független azonos elosztású alváltozó. Jó? Tehát veszek független azonos elosztású alváltozókat. Függetlenek és ugyanolyan az elosztású. A minta átlaga, ezt úgy fogom írni, hogy minta. Elvégzek N mérést, és megnézem, hogy mi jön ki. A minta átlaga X vonással fogom jelölni, és hát egyszerűen átlagot veszek, szumma I megy 1-től N-ig, XI elosztom N-nel. Jó? Állítás, ez egy valváltozó természetesen. Állítás, ő neki a várható értéke, az pont ugyanannyi, mint az egyes x-etnek a várható értéke. Nem mondtam, de mindenhol föl fogom tenni, hogy létezik várható érték. Jó? Az EX vonás, az ugye várható értéke, az 1 per n, szumma i megy 1-től n-ig x-nek. Várható érték, tudjuk, hogy lineáris, olyan szempontból, hogy a konstans szorzó kijön előre. Tehát 1 per n-szer várható értéke a szummának, és most láttuk azt, hogy a várható érték a szummával is felcserél. Úgyhogy azt kaptam, hogy 1 per n-szer szumma 1-től n-ig a várható értéke az x-nek. Ellenben az x-ik azonos elosztásúak, úgyhogy a várható érték az nem függ attól, hogy melyik x-it nézem, ugyanaz elosztású, tehát ugyanaz a várható értékük. Ez minden íre ugyanaz, mint az EX1 mondjuk, de vehettem volna akármelyik másikat. Úgyhogy azt kaptam, hogy ez 1 per n-szer, n-szer összeadtam ezt a számot, hogy EX1, úgyhogy ez egyszerűen az EX1. Jó? Tehát a minta átlagnak a várható értéke az ugyanaz, mint az egy kísérletnek a várható értéke. Akkor miért szeretem én jobban a minta átlagot, mint egy kísérletet? A szórása kisebb lesz. Jó, ez majd jön, remélhetőleg még ma. A szórása egy per gyökeren lesz, így van. Jó. Néhány további példa. Az indikátorváltozót akarom most megmutatni. Mindenki emlékszik arra, hogy mi volt az indikátorváltozó. Indikátorváltozó 0 vagy 1 volt, az szerint, hogy valami esemény bekövetkezett vagy nem. Tehát fogok most n darab eseményt, A1-től AN-ig. A1-től AN-ig eseményeket nézek. És legyen az XI indikátora annak, hogy az I-edik esemény bekövetkezett. Ez még egyszer, ez mit jelent? Hogyha az AI bekövetkezett, akkor ez 1, ha nem következett be, akkor ez 0. Oké, tehát ez volt, kiírom azért, 1, hogyha AI, 0, hogyha nem AI. Jó? Összeadom ezeket az XI-ket 1-től N-ig. Mit kapok? Mit kapok? Elkezdem nézni az eseményeimet, és mindig, amikor az egyik bekövetkezett, hozzáadok egyet. Egyébként hozzáadok nullát. Akkor mi lesz ebből? Megszámoltam, hogy hány esemény következett be. Tehát ezzel pont azt kaptam, hogy ahány esemény bekövetkezett. Jó. Akkor én ennek most várható értékét fogom venni. Várható értéke az x-nek. Az előbbiek szerint szabad a szummát felcserélni a várható értékkel. Tehát rögtön be is megyek a várható értékkel a szumma alá. És mindenki emlékszik arra,
hogy mi az indikátornak a várható értéke. Annak a valószínűsége, annak az eseménynek, amit ő indikál. Úgyhogy azt kaptam, hogy várhatóan annyi esemény következik be, amennyi a szumma valószínűség. Oké? Tehát várhatóan annyi eseményen van, amennyi a szumma valószínűség. Na most... definiálok én még egy valváltozót. Legyen az y az indikátor annak, hogy az x az nagyobb, mint nulla. Jó? Legyen az y az indikátor annak, hogy az x nagyobb, mint nulla. Azt állítom először is, hogy az y az mindig kisebb egyenlő, mint az x. Miért? Mert ha az x nulla, akkor az y nulla. Ha az x legalább 1, akkor az y egyenlő 1. Az x meg más nem tud lenni, csak 0, 1, 2, 3, stb. Tehát ez mindig igaz. Akkor ebből az is következik, hogy a várható érték y az kisebb egyenlő, mint a várható érték x. Jó? A várható érték y az micsoda? Az az indikátornak a várható értéke, tehát ez annak a valószínűsége, hogy az x nagyobb 0. Az x mikor nagyobb nulla? Akkor, hogyha valamelyik tag ebben az összegben itt fönt, az nem nulla, hanem egy. Azaz, hogyha valamelyik i bekövetkezett. Az az esemény, hogy az x nagyobb nulla, az pontosan az uniója az i-nek. Ha valamelyik i bekövetkezik, akkor az x nagyobb nulla. Bocsánat. Igen. Akkor az x nagyobb nulla. Ha pedig egyik sem, akkor az x egyenlő nulla. Az x az természetesen egész, mert az x-ik indikátorok. Tehát az x az csak egész lehet, igen. Jó? Kisebb egyenlő, mint a jobb oldalon az ex, az meg egyenlő volt, az előbb számoltuk ki. Szumma i megy 1-től n-ig, pai. Tehát kaptunk egy valószínűségszámítási egyszerű azonosságot, amit már láttunk, úgy hívtuk, hogy Boole azonosság. Az unió valószínűsége sosem lehet nagyobb, mint a valószínűség összege. És egy pillanat alatt bebizonyítottuk várható értékekkel. Tehát ezzel a példával a Boole egyenlőtlenség egy pillanat alatt megvan. Unió valószínűsége sosem lehet nagyobb, mint a valószínűség összege. Jó, példa következik ismét. Sőt, igazából arra egy példa. Legyen, végezzünk n darab független azonos kísérletet. Független kísérletet végzünk. N darab független kísérletet végzünk, és legyen AI az az esemény, hogy az i-edik kísérlet sikerült. Jó? Akkor a fenti x az micsoda? A fenti x, ami itt van. Maga az x, az a binomiás eloszlású valváltozó. Megszámolja, hogy hány darab kísérlet sikerült. Sikeres kísérletek száma. Megszámolja az x, hogy hány darab sikeres kísérletem van. És hát ez volt az, amit úgy hívtunk, hogy ő a binomiális n, és hát hadd adjak ide egy p paramétert, mindegyik kísérlet sikerül p valószínűséggel. Tehát a siker valószínűsége az kis p. Megszámolja az x, hogy hány darab sikeres kísérletem van. És az állításunk az, hogy az ex az egyenlő a szumma i megy 1-től n-ig, pai, de hát mindegyik i-nak a valószínűsége p, mert ugyanazt a kísérletet végezzük, mi a valószínűsége, hogy sikerül. Úgyhogy egy pillanat alatt, különösebb erőfeszítés nélkül megkaptuk, hogy a binomiális valváltozó várható értéke np. Nem kellett binomiális összegeket számolnunk, nem kellett deriválnunk, semmi egyéb trükkre nem volt szükség. A binomiális valváltozó várható értéke NP egy pillanat alatt kijött. Jó? Mi a negatív binomiális falváltozó várató értéke? Ezt akkor említettem, most már teljesen precízen meg tudjuk mondani. Hogyha negatív binomiális falváltozót veszek, azt hogy is kellett előállítani? Ma is volt. Fogjuk a geometriaiakat, azonos P paraméterű geometriaiakat, függetleneket, összeadjuk őket, és akkor megkapjuk, hogyha R darabot adunk össze, akkor megkapjuk, hogy mennyit kell várni az R-edik sikerre. Jó? Tehát legyen az X egy negatív binomiális falváltozó, X negatív binomiális, R és P paraméterre, azaz várakozási idő az R-edik sikerre. Láttuk azt, hogy ezt úgy is előállíthatjuk, mint szumma i megy 1-től r-ig, yi, ahol az yi azok független azonos eloszlású alváltozók geometriai eloszlással. Oké? Ez volt. Ezt láttuk. Akkor szeretném meghatározni az x-nek a várható értékét. Mit sem egyszerűbb ennél, rögtön be is viszem a szumma alá a várható értéket, és azt kapom, hogy r-szer az egyiknek a várható értéke, ami P. Tehát most már teljes precizitással látjuk, hogy negatív binomiális várható értéke R per P. Oké. Házi feladat, de lehet, hogy lesz gyakorlaton. A hipergeometriainak is a várható értéke ilyen egyszerű. Hipergeometriai volt az, hogy megjelöltük az őzeket, aztán újra befogunk néhány őzet, és hány megjelölt van a befogottak között. Azt is ilyen ügyes indikátor függvények egy pillanat alatt meg lehet látni, hogy mi a várható érték. Jó. Kovariancia szórás következik. Kovariancia és szórás következik. Ami a várható értéknek a szintén egy szép felhasználása. Mielőtt belemegyek, azért egy gyors kérdés. Itt fönt, amit csináltunk, sok várható értékes trükközésnél, hol használtuk ki azt, hogy függetlenség van? A válasz megint az, hogy sehol. Tehát eddig, amit csináltunk, igazából sehol nem volt fontos az, hogy függetlenek a változók. Hogyha veszünk mintát, nézzünk egy kísérletet, n darab mintát veszek, ha független a minta, akkor is működik ez a számolás, meg ha nem független, akkor is működik a számolás, ugyanúgy. A minta átlag várható értéke az mindig az egyes kísérletnek a várható értéke lesz. Tehát nem használtuk ki a függetlenséget. Most jön az a része, ahol a függetlenség fontos lesz, illetve a nem függetlenség. Tehát itt most már fontos az, hogy független vagy nem független. Az első állítás az a következő, ha xy függetlenek, akkor igaz az, hogy egy x-től függő függvény a hx, és egy y-tól függő másik függvény a gx szorzata, ennek a várható értéke szétesik a várható értékek szorzatára. Tehát ehx szorozva egx. A gy-osan. Jó, tehát ha függetlenség van, akkor a szorzat várató értéke az egyenlő várató érték szorzatával. Visszafelé nem igaz. Nem igaz az, hogyha egy függvény, ha egy szorzat függvény várató értéke szétesik szorzatra, akkor független lenne az x és y, nem igaz. Hogyha minden függvényre ezt tudjuk, akkor igaz. De egy függvény párra ez nem igaz. Jó? Bizonyítás rendkívül egyszerű, mindenki meg tudja csinálni magától is. A következőt kell csinálni, kettős integrálni kell azt, hogy hx-szer gy, folytonos esetre mondom bizonyítást, diszkrét esetre ugyanígy megy, szorozva a közös sűrűség függvény, ami viszont megint csak szétesik szorzatra, mert feltettem a függetlenséget. És egy ilyen kettős integrál az Fubini tétel alapján, persze itt megint fel kell tenni, hogy a várható értékek léteznek és mindenki szép. Ha mindenki szép, akkor Fubini tétel alapján ez szétesik egy szorzatra. A hx-et meg kell szorozni a marginális x-sűrűséggel, integrálni, a gy-t a marginális y-sűrűséggel integrálni, és ez persze a várató értékek szorzata. Jó, tehát emögött semmi más nincs, mint egy Fubini tétel. Jó. És akkor én most definiálom az x és y kovarianciáját először. Definíció, x és y kovarianciája. X és y kovarianciája. Úgy fogom jelölni, hogy cov xy. És definíció szerint ez az, hogy várható értéke annak, hogy az x mennyire tér el az ő várható értékétől, szorozva, hogy az y mennyire tér el az ő várható értékétől. Ez a kovariancia. Jó? Egy egyszerű számolás, hogy mi történik akkor, hogyha ezt a szorzatot kibontjuk. Bontsuk ki a szorzatot. Lesz egy várható érték xy, lesz egy várható érték, hát azt kiírtam külön, tehát lesz egy olyan, hogy x-szer ey, aztán lesz egy olyan, hogy ex-szer y, amit úgy írok inkább, hogy y-szor ex, és aztán lesz a végén egy ex-szer ey. Kibontottam a szorzatot. Egyenlő. Az első tag az egyszerűen várható érték xy. Az első tag az egyszerűen várható érték xy. Mi történik a második és harmadik tagban? Az ey az egy szám. Az ex is egy szám. Úgyhogy amikor veszem ennek a várható értékét, akkor ez az e betű, ez igazából csak az x-re hat. Ez itt egy konstans, azt ki lehet írni külön. Tehát itt kapom egyszer azt, hogy mínusz ex-szer ey. Itt is kapom azt, hogy mínusz ey-szor ex. Itt meg van, hogy plusz ex-szer ey. Összesen két mínusz és egy plusz. Úgyhogy egy mínusz lesz az, hogy ex-szer ey. Tehát a kovarianciának egy ekvivalens alakja, ez a definíciója neki, és egy ekvivalens alakja pedig az, hogy ex-y mínusz ex-szer ey. Jó? Amiből rögtön látszik az, egy triviális következmény, vagy állítás, ha x és y függetlenek, abból következik az, hogy a kovarianciájuk az nulla. Ez mind a két alakból szépen látszik. Ha ide nézünk, és külön venném ennek a várató értékét, az persze nulla lenne, hiszen itt egy centrált valváltozó van. Levontam a x-ből a várató értéket, akkor ennek a várató értéke nulla. Ennek a várató értéke is nulla. Tehát ha függetlenek lennének, és szétírnám a várató érték szorzatával, akkor nullaszor nullát kapnék. És persze innen is látszik, ha függetlenek, akkor exy az ex-szer ey, mínusz ex-szer ey is nulla. Ellenben, tessék jól megjegyezni, ez nagyon fontos, visszafelé nem igaz. Kovariancia nullából nem következik a függetlenség, mutatom a példát. Hoppá. Rögtön mutatom a példát. Egyszerű példám a következő, legyen az x egyenlő plusz 1, 0 vagy mínusz 1, 1 harmad és 1 harmad valószínűséggel, és legyen az y egyenlő 1 akkor, hogyha az x az 0, és 0 akkor, hogyha az x az nem 0. Akkor mennyi az XY szorzat? Hát ha az X az 1, vagy mínusz 1, akkor az Y az 0. Ha az X az 0, akkor meg azért 0 a szorzat. Tehát ez a szorzat, ez egyszerűen úgy van kitalálva a két valvált, hogy ez mindig 0. Mennyi az EX? Tessék ránézni, 1 és mínusz 1 ugyanolyan eséllyel, 0, szimmetrikus az eloszlás, EX az 0. Tehát EXY mínusz EX-er EY, ami a kovariancia, az egyszerűen egyenlő nullával, hiszen az XY magától nulla, akkor várható értékben, és az EX pedig nulla, tehát kaptam innen nullát. Igaz-e, hogy függetlenek a valváltozók? Hát természetesen nem. Az Y az függvénye az X-nek. Tehát itt nagyon nincs függetlenség. Ezek nem függetlenek. De a kovarianciájuk nulla.
Tehát a kovariancia nullassága az abszolút nem a függetlenség.
Jó. Állítás. Állítás, a kovariancia gyönyörű. Ez állítás. Tehát a kovariancia egy. Hát legalábbis pozitív semi-definit. Szimmetrikus. Pozitív semi-definit, szimmetrikus, bilineáris. Bilineáris forma, sőt, még az is majdnem igaz, hogyha majdnem pozitív definit. Jó? Na most akkor mindenki mindent ért, úgyhogy azért inkább egy kicsit kirészletezem, hogy itt miről is van szó. Mi az, hogy pozitív semidefinit? Hogyha veszem a kovarianciáját annak, hogy x és x, tehát ugyanazt a valváltozót teszem be mindkét hasába, akkor mit kapok? Pont a szórás nézetet. Akár a definíciót, akár az equivalens alakot nézem, pont a szórás nézetet kapom. Jó? A szórás nézet a sosem negatív. Ezt értem azon, hogy pozitív semidefinit. Pozitív semidefinit azt jelenti, hogy ha ugyanazt rakom a hasába, akkor nem negatív, amit kapok. Sőt, mikor kapok nullát szórás nézetnek? Pontosan akkor, hogyha a valószínűségi változom egy valószínűséggel egy adott rögzített számot vesz föl, tehát degenerált. Tehát majd, hogy nem azt is mondhatnám, hogy pozitív definit, mert nulla csak teljesen degenerált esetben lehet a szórás nézet. Jó? Szimmetrikus az mit jelent? Kovariancia xy egyenlő kovariancia yx, triviális dolog. Jó? Ez teljesen világos. Bilineáris. Na ez mit jelent? A következőt jelenti, ezt két részletben akarom fölírni, mert utána egyszerűbb megemészteni. Az egyik az, hogyha veszek xy-ket és veszek yj-ket, és összeadom őket, és úgy etetem meg a kovarianciával, akkor az ugyanaz, mintha külön kovarianciát hattatnám, és utána összegeznék. Ez a bilineáritásnak az egyik része. Jó? A másik része pedig az, hogy a kovariancia az a konstans szorzóra is szépen viselkedik, ax plusz b, illetve cy plusz d-nek veszem a kovarianciáját, cy plusz d-nek veszem a kovarianciáját, akkor a konstansok először is nem számítanak, másodszor pedig a szorzók, tehát additív konstans nem számít, a szorzó pedig kijön a kovariancia elé.
Jó, tehát ez a bilineáritás.
Mindenki ellenőrzi otthon, hogy ezek igazak. Ez a definíció, ez triviális, ehhez egy egész csöppet számolni kell, be kell írni a szumma x-it, meg a szumma y-it a kovarencia definíciójába, és akkor szépen kijön, hogy ez egy kettős szumma. Ez is triviális, be kell írni ezeket a definícióba, és szépen minden kijön. Tessék végigcsinálni otthon, nem fogom végigcsinálni. Ki az, aki látott már pozitív, definit, szimmetrikus, bilináris formát életében? Mindenki. A skalár szorzás az pont ilyen. A kovariancia az lényegében olyan, mint egy skalár szorzás. Hogyha egy kicsit ezt az analógiát erőltetni akarom, akkor mik a nullák ebben a skalár szorzásban? A degenerált változók, a egy valószínűséggel konstans változók a nullák. Mert azokra lesz a szórás nézet nulla. Oké? És egyébként azt is könnyű ellenőrizni, hogy ha az y egy valószínűséggel konstans, akkor a kovarianciája bárkivel nulla. Jó?
Tehát ez olyan, mint egy skalár szorzás. Ez nagyon szép tulajdonság, nagyon szép dolog.
Nagyon jó, akkor most választ fogunk kapni egy mindenkit nagyon régóta izgató, nagyon fontos kérdésre. A kérdés pedig az, hogy mi a valószínűség, mi a szórás négyzete valószínűségi változók összegének. Veszek n darab valószínűségi változót, nem mondok függetlenségről semmit, lehetnek függők vagy függetlenek. Mi az összegnek a szórás nézete? Hogy kell megcsinálni, ki kell használni, hogy a szórás nézet az nem más, mint egy kovariancia, és a kovariancia olyan szép, amilyen. Úgyhogy ide azt fogom írni, hogy kovarianciája annak, hogy szumma i-re xi, és szumma j-re xj. Oké? Okay? Kovariancia bilináris, tehát ez szumma i-re és j-re. Szumma i-re és j-re kovarianciája az xi-nek és az xj-nek. Ezt a szummát én most két részletre bontom. Ennek a szummának, ugye ez i és j is egytől n-ig megy, egymástól függetlenül. Ennek a szummának két része van. Van egy olyan része, amikor az i ugyanaz, mint a j. Ezt fogom először írni. Szumma, amikor az i ugyanaz, mint a j, kovariancia xi, xi. És van egy olyan része, amikor az i nem ugyanaz, mint a j, szumma i nem j, és egytől n-ig, kovariancia xi, xi. Az első tagban felfedezem a szórás nézetet, hiszen a kovariancia hasában ugyanaz a dolog van. Úgyhogy itt azt kapom, hogy szumma i megy egytől n-ig, szórás nézet xi, ennek örülök. A második részben pedig kihasználom a kovariancia szimmetriáját. Itt minden párra vettem a kovarianciát. Minden i nem egyenlő j párra. A kovariancia szimmetrikus, úgyhogy az x1, x2-nek a kovarianciája ugyanaz, mint az x2 és x1-nek a kovarianciája. Úgyhogy ezért ezt úgy fogom írni, hogy kettőször veszem, most már nem minden párost, hanem csak minden rendezett párost. Tehát csak olyan párosokat nézek, ahol az első index kisebb, mint a második. És akkor ide azt fogom írni, hogy kovariancia xi, xj. Miért vettem kétszeres szorzót? Azért, mert ebben a kovariancia x1, x2 ott van, de a kovariancia x2, x1 nincs ott. Ebben még ott volt mind a kettő. Oké? Okay? És akkor itt a képlet, a válasz a mindenkit régóta érdeklő kérdésre. Mi történik, hogyha összeadom a valváltozókat és veszek szórás négyzetet? A válasz az, hogy a szórás négyzet nem lineáris, ilyen szempontból sem, nem adódik össze, hanem kell venni a szórás négyzetek összegét, és van egy korrekció, ami az összes kovariancia. Kétszer szumma i kisebb i kovariancia. De ellenben következmény, hogyha x-ik függetlenek, sőt, nem is kell, hogy függetlenek legyenek, annál kevesebb is elég, csak annyi kell, hogy páronként korrelálatlanok legyenek, ami azt jelenti, hogy páronkénti kovariancia nulla, akkor a szórás nézet additív. Akkor a D négyzet szumma i megy egytől n-ig xi, az ugyanaz, mint a szumma i megy egytől n-ig D négyzet xi. Tehát ha függetlenség van, akkor a szórás nézet additív. Nem a szórás, hanem a szórás négyzet. Miért? Hát mert akkor a kovarianciák eltűnnek. Oké? Okay.
Láttunk erre példát? Persze, hogy láttunk. Független normálisok összege normális, és a várató értékek összeadódnak. Hát persze, ezzel nem lepődünk meg.
de azt láttuk, hogy a szórásnézetek is összeadódtak. Azért adódtak össze a szórásnézetek, mert független változókkal kezdtünk.
Ha függenének egymástól, akkor nem adódnának össze, hogy nem biztos, hogy összeadódnának. Jó?
Oké. Hát most már nem akarok bekezdeni, de még egy dolgot elmondok gyorsan, egy nagyon rövid dolgot. Csak mire a tábla leérkezik. Itt az alján elmondom, amit akarok. Legyen megint az A, tehát végezzek N független kísérletet. P valószínűséggel sikerül. Legyen az XI indikátora annak, hogy az I-edik sikerült. Legyen az XI az indikátor annak, hogy az I-edik sikerült. Mi az XI-nek a szórás négyzete? Mi az XI-nek a szórás négyzete? Indikátornak mi volt a szórás négyzete? Mindenki emlékszik rá? Indikátornak a szórás négyzete az volt, hogy P-szer 1 minusz P. Ezt megcsináltuk. Rendben? Összeadok ezekből az I-kből 1-től N-ig, összeadom őket, akkor megkaptam micsodát, ugyanúgy, mint az előbb, a binomiális valváltozót. Megszámolom, hogy hány kísérlet sikerült. Binomiális NP az X. Mi a szórás négyzete neki? Hát itt most már tényleg kell a függetlenség. Függetlenséget kihasználva azt kapom, hogy ez a szumma szórás négyzet X. Kell a függetlenség, anélkül nem működik. Mi a szórás négyzet X? P-szer 1 minusz P. Azt kaptam, hogy NP 1 minusz P. Íme a binomiális valváltozó szórás négyzete egyetlen ilyen kis sorban, ahelyett, hogy kétszer differenciálnánk ronda binomiális összegeket. Jó? Tehát a binomiális valváltozó szórás négyzete ilyen egyszerűen kijön, a negatív binomiálisa is ilyen egyszerűen kijön, sőt, még a hipergeometriaié is. Köszönöm a figyelmet, szerdán tanítási szünet van, nincs gyakorlat, mindenki tudja. Úgyhogy emiatt az egész syllabus egy kicsit meg van kavarodva, a honlapon fönn van a pontos ütemterv, hogy mikor mit fogunk csinálni.